Ring Podcast, a vállalkozó nőkről és vezető üzletasszonyokról. Női vállalkozói történetek a Ring Podcaston. Ring Podcast két hetente a Spotify-on, a Google Podcaston és az Apple Podcast alkalmazásokon. A mai adás házigazdája Wolf Krisztián, a vendége pedig
a Co-Writers közösségi író szerepjáték platform készítői és üzemeltetői Essumi, Bíbor, Dóra és Vivian. Nyertetek egy díjat is ezzel az egész startuppal.
Sziasztok, Vivian vagyok. Mi több egyetemről vagyunk, Bíbor a BMR-ről, és ő általa hallottunk erről a versenyről is, amire nagy felkészülések árán ugye eljutottunk, és az első fordulót meg is nyertük.
Egyébként valószínűleg az jó dolog, nem, hogy ilyen sok helyről jöttetek. Minél színesebb egy társaság, és minél több szakterületről jött, valószínűleg annál könnyebben boldogultok.
Igen, mondjuk én itt egy kicsit kilógom a sorból, mert az ETBTK-ról jöttem. Eszum pedig abszolút kilóg a sorból, mert ő már lediplomázott, tényleg nagyon színes a társaság, és egyébként
tudhatjuk,
tényleg...
Tudhatjuk, hogy hol diplomázott ő?
Én a közszolgálati egyetemen egyébként, és abszolút nem idevág, amivel foglalkoztam. Én biztonság és védelempolitika szakos hallgatóként végeztem még 2018-ban.
Geopolitikai értelemben kell érteni, tehát nem számít technikai biztonság is.
Elsősorban ilyen policy értelemben inkább, de geopolitikát is tanultunk, igen.
De egyébként az abszolút látszik a társaságon, hogy jót tesz neki a sokszínűség, így a munkánk során már észrevettük.
Akkor a platformról. Én úgy mutattam ezt a platformot, mint egy közös író szerepjáték platform, amiben sok minden van bekódolva. A közösségi író platform, amikor én azt gondolnám, hogy ez egy olyan dolog, ami arról szól, hogy van egy ötlet, vagy egy forgatókönyv, vagy egy regény, vagy bármi más, amit szeretnénk megírni, és akkor ezt többen összedobjuk a gondolatainkat, vagy a tudásunkat ezzel a művel kapcsolatban, és akkor létrejön valami. Viszont a szerepjáték az valami egészen más, innen már azt gondolnám, hogy a szerepjáték írás az azt jelenti, hogy egy történetet kreálunk, amiben aztán beleírjuk magunkat, és el is játsszuk, és ennek azért elég nagy közönsége, illetve közössége van. Melyiknél tippelek jól?
Igazából mind a kettő esetében jó felé tapogatózol, tehát olyan szempontból mindenképpen helyes az állítás, hogyha van mondjuk egy közös történet, vagy akár egy egyéni történeted, amit te magad készítettél. Ugyanakkor az a része is igaz, hogy ehhez keresel magadnak társakat, akik egy karaktert eljátszanak ebben a történetben, és voltaképpen együtt írjátok ezt az egészet. Nem tudom, ismered-e esetleg a Dungeons and Dragons-t, ez hasonló mechanikára épül arra, hogy készít egy karaktert, az adott játékos sokkal rugalmasabb, sokkal kevesebb kötött szabállyal rendelkezik ez a műfaj, és voltaképpen a legegyszerűbb elfoglaltság, amit tud találni az ember, ha szerepjátékos érában keres, mi igazából azt tűztük ki célul, hogy ehhez a leginkluzívabb platformot elkészítjük a játékosoknak.
Talán a legfontosabb kérdés így az elején, tekintve, hogy rengeteg helyről jöttetek, és nem valószínű, hogy tulajdonképpen ti csak úgy az utcán össze találkoznátok, hogy hogyan futottatok össze, hogyan jött össze a csapat?
Nekünk Essummal nagyon rég kezdődött, mert ez még az általános iskolában nyúlik vissza, anno domini. Mi Pécelen, egy kisvárosban egy általános iskolában jártunk, és ott ismerkedtünk össze. Na most mi azóta is barátok maradtunk, hasonló érdeklődés és egyebek nyomán. Igazából én voltam az, aki bevitte őt a szerepjátékos közösségbe, tehát mi nagyon sokat LARP-ra is járunk, ugye élő szerepjátékokra együtt, szervezünk kis LARP-ot együtt egy csapattal. Elkezdtünk nagyon sok asztali szerepjáték kampányt is már együtt. Tulajdonképpen úgy jött ez az ötlet, hogy nekem volt egy játékötletem, Essumnak pedig, mint kiderült, ugye beszélgettünk egyszer egy ilyen csodaszép napsütéses délutánon, és meséltem neki erről a játékötletemről. Ő pedig mondta, hogy hát ez csuda, jó? Mert neki meg van egy platform ötlete, hogy a kettőt össze kéne hozni. Hogy mi lenne akkor, hogyha ugye ő lefejleszti ezt a platformot, és akkor az én játékom lenne a debütáló szolgáltatás rajta. Bíbor volt a következő, aki eljött a csapatba, őt is én hoztam. Ő pedig nekem egy gimis osztálytársam volt, tehát mi onnan ismerjük egymást, és mondta, hogy ő is nagyon szeretne weboldal fejlesztést tanulni. Össze is tettem Essummal, aki nagyon boldog volt, hogy egyrészt van egy lelkes kis tanítványa, másrészt meg egy nagyon lelkes és kreatív munkatársa, akivel együtt megvalósít hagyjuk ezt az elképzelést. Dórival pedig nemrég ismerkedtünk össze, tavaly szeptemberben a Ciklusok Rabjai nevű élő szerepjátékon, egy nagyon-nagyon lelkes újonc volt ott azon az eseményen, és nagyon érdekes szakdolgozat témát ír, és ezért vitte oda a kíváncsisága, hogy megismerje ezt a világot, és amikor felkerestem telefonon, hogy kéne még egy csapattag, és hogy szívesen elvállalná-e, akkor szinte habozás nélkül azt mondta, hogy úristen, nekem is ez volt az elképzelésem, és annyira örülök, hogy hívtál, hogy aztán csatlakozott hozzánk, és akkor így jöttünk össze.
Tehát ha jól értem, akkor mindegyik tag a szerepjáték során került ebbe a csapatba. És aztán elhatároztátok, hogy létrehoztok egy platformot. Mi volt a következő lépés, mit csináltatok?
Elmentünk a versenyre.
Na jó, de a versenyre nem lehet csak úgy elmenni, hogy van egy ötletem, hanem azt gondolom, ki kell dolgozni. Sőt, ja, már valamilyen működő prototípus is kell ehhez.
Ebben szerintem Bíbor a szakabatottabb, ugyanis a verseny, mint olyan, ezt ő hozta be igazából az életünkbe, a projekt életébe.
Ugye én a BM-én tanulok, és ennek köszönhetően én pont részt vettem a fél év folyamán egy vállalkozás startup indító tantárgyon gyakorlatilag, és ennek a tantárgynak a fő tanárai, mentorai, a Demola és hasonló közreműködők csinálták a Denyup Cupot, és ennek köszönhetően mi nevezhettünk, és tudtunk, hogy van ez a dolog. Én még nagyon frissen kerültem be a csapatba, amikor erre neveztünk, de Eszuméknak, akkor még Eszumé és Vivi volt, őnekik már volt bizonyos mértékű piackutatásuk előtte, meg terveik, és mi négyen ezt egészen gyorsan, nagyon magas szinten tudtuk ugye a lelkesedésnek és az eltökéltségnek köszönhetően felvinni odáig, hogy megnyerhettük a versenyt.
Tulajdonképpen egy pitch prezentációt kellett készítenünk angolul. A Budapesti Műszaki Egyetem és a Corvinus biztosított is hozzá tulajdonképpen egy elég intenzív kurzust, ami egyébként nagyon nehéz volt, és szerintem nagyon élvezetes, tehát ezt a kettőt tudjuk róla szerintem mind a négyen egybehangzóan elmondani. Ott két hét alatt kimondottan igaz a prezentációra készültünk. Nagyon sok új fogalomba is bevezettek minket, tehát például validációt készítettünk, ilyen csodaszép diagramokat szerkesztettünk, amivel bizonyítottuk, hogy a piackutatásunkat milyen módon végeztük, és hogy ez mennyire érvényes, mik az erős pontjai, mik a gyenge pontjai, mindezt angolul. Én ebben kezdtem igazából a copywriteres pályafutásomat, és ez így rögtön eléggé mély víz volt. De aztán megnyertük a versenyt, amin szerintem mindannyian ledermett, és hát nagyon örültünk neki.
Miért éreztétek úgy, hogy nincs esélyetek? Ezek szerint így éreztétek?
Nem éreztem, hogy nincs esélyem, csak amikor egy versenyen látod a nevedet, hogy és első helyezett, vagy a csoportodat, szerintem az mindenképpen egy ilyen nagyon eufórikus érzés. Akkor talán inkább ebben a szóval helyettesíteném.
Akkor másképp kérdezem, egy ilyen startup versenyen, és ezt azért mondom, mert én is a startup világából jövök. Sőt, én is abból a világból jövök, amiből félig ti is, mert a Demola volt az első inkubátorunk, ahol elkezdtük a pályafutásunkat. Ott elég erős technológiai tudás és elég erős technológiai startup csoport jön össze. És nem feltétlenül gondolják úgy az emberek, hogy a szerepjáték az a technológiai fejlesztés irányába mutat. Hogy sikerült elérnetek azt, hogy gondolom, hogy nagy ilyen jellegű startup-val szemben mégis ti voltatok azok, akik nyertek. Mit gondoltok, mi volt a sikereteknek a titka?
Mi egyébként aggódtunk is. Ugye teljesen témában kilógtunk a többi csapat közül. Volt, aki a széndioxid problémáját akarta megoldani. Nem voltunk olyan világmegváltóak, mint mások. És azt gondoltuk, hogy vagy nagyon fog tetszeni a zsűrinek és a hallgatóságnak, vagy nagyon nem. Szerencsére az előbbi volt. Mi próbáltunk kitűnni. Ugye a diasorunk is teljesen más stílusú, más jellegű volt. Sokkal élvezetesebben, sokkal inkább az érzelmekre akartunk hatni az előadásban, hogy a játék élvezetét népszerűsítsük.
Hozzátenném, hogy szerintem a sikerünkhöz azért nagyban hozzájárult az a szerencse, hogy az egyik zsűritag, népszerint Tehelán Gábor, ugye a Start It Kanthának az egyik alapítója, ő tudta, hogy miről van szó, és azt mondta, hogy nagyon szép nosztalgikus élményeket hoztunk vissza neki azzal, hogy bemutattuk ezt a prezentációt. Szerintem nagyon nagy részben azon múlt, hogy el tudtam magyarázni a többi zsűritagnak, hogy mi miről is beszéltünk egyébként, mert ugye voltak olyanok a zsűriben, akik azt se tudták, hogy miről beszélünk jóformán.
Ezt is pozitívumnak hoznám. Ugye, amit Bíbor még mondott korábban, hogy mi meglepetésként hatottunk olyan szempontból, hogy egy ilyen versenyben mivel próbálják megmérettetni magukat az emberek? Feltaláltam a ráknak az ellenszerét, ki tudom vonni a széndioxidot a levegőből, vagy bármilyen ilyesmi, és mi hitelesek szerettünk volna lenni. Úgy gondoltuk, hogy azzal szeretnénk foglalkozni, és abban szeretnénk megmérettetni magunkat, amihez igazán értünk, és amit igazán szeretünk, amit hitelesen tudunk tényleg prezentálni azoknak, akiknek szeretnénk felkelteni az érdeklődését. És én legerősebbnek ezt a hitelességet hoznám egyébként, hogy ez a kvázi ennek a sikernek a titka. Hogy egy olyan dologgal szeretnénk érvényesülni, amit ismerünk, ismerjük azokat az embereket, akiket ez érdekel, nem csak külső szemlélődőként tekintünk a játékosokra, hanem mi is játékosok vagyunk, és tudjuk, hogy milyen ez az érzés maga, hogy egy ilyen platform létrehozásával mekkora örömet lehet okozni az embereknek.
Én pedig még annyit tennék hozzá, ami nekem benyomásom volt, hogy most, hogy ugye nagyon kialakult egy ilyen egységes stílus, ami ezeket a pitch prezentációkat jellemzi, tudományos, intelligens, mégis pörgős és fiatalos, ugye a technikai újítást alkalmazzák. Mi pedig megbeszéltük, és felvállaltan követtük ezt a kicsit ilyen bohémebb, jó értelemben véve komolytalanabb stílus. Tehát ezt hangsúlyozom, hogy volt mögötte munka, de hogy a tálalásban mégis volt, mégis valami naív, én úgy látom, és én azt érzem, hogy ez így tetszésre talált, így ilyen formában, tehát szerintem ez egy fontos komponense volt a dolognak.
Milyen érzés volt bennetek, amikor belevágtatok ebbe az egészbe, a tekintetben, hogy csupa lányból álló csapatként vesztek részt a megmérettetésben?
Ezt mi nem éreztük hátránynak igazából. Persze a nagyvilágban van még olyan, hogy egy csak nőkből álló céget kevésbé vesznek komolyan, meg kevesebb lehetőséghez juttatnak, de valahogy nekünk ez természetes volt, hogy négy nő összeállhat, és csinálhatja azt, amit szeretne, és azt, amihez ért.
Félre ne értsetek, én szupernek értékelem ezt, és imádlak titeket, amiért négy lány van együtt, és belevág az üzletvilágába, csak a tapasztalatom az startupperként is az ezzel kapcsolatban, hogy ez azért nehéz hely, nehéz világ.
Én nagyon sokszor éreztem azt igaziból régebben az élet más területén, hogy a séma az igaz, tehát hogy a nőket alapvetően komolytalanabbul veszik. Tehát ez az alapvető. Ha az átlagnál még nőiesebb is az adott hölgy, akkor meg pláne abból indulnak ki, hogy biztos nem intelligens, buta, stb. Én ezen a versenyen egyáltalán nem éreztem ilyen fajta hozzáállást. Tehát a zsűri is abszolút vegyes volt, nyitottak voltak. Az tény, hogy az indulók a csoportok között több volt ugye a fiú összetételű, az tény, de egy percig nem kellett azt éreznünk, hogy ránk így enyhe mosollyal néznek. Azt gondolom, hogy máshogy néznek, mint a tiszta fiú csoportokra.
Megnyertétek a versenyt, és utána mi történik?
Utána elmentünk karácsonyozni és beiglit enni.
Jó, de azt mondtam,
mert ugye ez decemberben volt, úgyhogy elmentünk beiglit enni, és januárban tértünk vissza a közös munkára, amelynek egyik mozzanata, hogy a podcast csatornát, amit ugye Vivien és Dóra készítenek, azt ők elkezdték struktúrálni, és elkezdték megcsinálni a felvételeket, illetve én és Bíbor elkezdtük készíteni a bemutatkozó weboldalunkat, és debutál is a közönség számára.
És üzletileg?
Üzletileg egyébként folytattuk a piackutatást, ugye minden szélesebben tudjuk nézni azt, hogy kiknek lesz majd ez a termék megfelelő. Elsősorban nem csak magyar piacra tervezzük ezt a szolgáltatást bevezetni, hanem szélesebb körben is gondolkozunk. Ezen kívül minden terméknek a legfontosabb mozzanata maga az, hogy milyenek az alapjai. Én a technológiai részért felelek, elsősorban ugye a frontend fejlesztés, másodszorban a különböző DevOps munkálatok során, és ez az időszak pontosan arra jó, hogy azokat a technológiai feltételeket is megvizsgáljuk, hogy mivel lesz a legjobb számunkra dolgozni, milyen eszközöket tudunk majd használni, az időt tudjuk esztimálni, hogy mégis milyen lépésekben tudjuk majd az oldalt elkészíteni, és ezzel párhuzamosan ugye a marketing kampányt is megkezdtük hozzá.
Ami készül az oldal, addig mi tulajdonképpen arra törekszünk, hogy így szép lassan egyre több platformon megjelenjünk. Először kezdjük a podcasttal, amihez már elkészültek felvételek, és ezután fog majd jönni a YouTube csatorna, amin videók lesznek, és tulajdonképpen Viviennek a nagyon széles ismeretségi és baráti körét tudjuk szerencsére használni. csinálni. Eddig már nagyon izgalmas interjúkat vettünk fel, és az a cél igaziból, hogy minél több emberhez eljuttassuk a vállalkozásunknak a hírét, olyanokhoz is, akik már úgymond szakmabeliek, tehát akik szerepjátékosok, de olyanokhoz is, akik pont úgy, mint annó én, csak így most nyitnak, vagy most érdeklődnek a szerepjáték felé. Tehát emiatt a műsorainkat is úgy próbáljuk hangolni, hogy azok számára is élvezhető és követhető legyen, akik úgymond még nem szakavatottak a szerepjáték terén, tehát hogy ne érezzék magukat így kirekesztve már élből.
Célunk, hogy mire a termék maga elkészül, a használható oldal, addigra már legyen egy közönség, aki egyből elkezdheti használni.
Jól sejtem, hogy létezik már ilyen szerepjáték oldal?
Létezni léteznek. Amikor ugye elkezdtük a piackutatást, arra törekedtünk, hogy egyrészt olyan platformokon is megnézzünk embereket, akik kimondottan egy weboldalt használnak, illetve olyanokat is megtaláljunk, akik ezeket a szolgáltatásokat nem használják. Az volt igazából a következtetésünk, hogy bár vannak kisebb különálló közösségek, akik kevésbé fejlett weboldalakat, általában fórum engine-eket használnak, őket tudjuk átterelni majd egy olyan felületre, egy olyan globális felületre, ami nem csak feltétlenül a technikai feltételeket teljesíti nekik, mint például az, hogy le tudnak írni egy szöveget, és rá tudnak nyomni a küldésgombra, hanem hogy például a karakteralkotástól kezdve a különböző eszközbeszerzéseken át mindent egy kézben el tudjanak érni. Igen, léteznek már ilyen oldalak. Méretiket tekintve szorványos, tehát sokan használnak kisebb platformokat, ebből jön össze egy ilyen nagyobb, nem túl homogén közösség, és mi ezt a közösséget szeretnénk összekovácsolni.
Mit gondoltok, hogy a platform fejlődése szempontjából melyik a nehezebb feladat? Üzletileg megfogni ezt az egészet, vagy a közösséget megtalálni, illetve felhívni a figyelmüket arra, hogy a ti platformotok az valamilyen szempontból más vagy jobb, mint a többi?
Én úgy látom, hogy a közösség az létezik, erős és nyitott rá. Talán inkább az lehet feladat, hogy érdeklődőkhöz eljuttatni. A magyar szerepjáték közösség szerintem eléggé kiépített, jóban vannak, ismerik egymást, tényleg jó kapcsolatot ápolnak. Emiatt így az, hogy az információ már csoporton belül terjedjen, azt én könnyűnek látom, és inkább egy élvezetes folyamatnak, mint nehéznek.
Mi a legnagyobb kihívás most, amivel szembe kell néznetek? Eléggé az elején vagytok az egész történetnek, úgyhogy lehet, hogy több is van.
Szerintem az önállóság, a tényleg felnőttként való működés az mindenképpen kihívás.
Mondom. Igen, neked kihívás?
Szerintem igen, szerintem az önállóság az, pláne amikor az ember egyetemhez van szokva, munkahelyhez, ahol mondjuk ő mindenképpen vagy gyakornok, vagy még nyilván korábban kifolyólag nem a nagy főnök nyilvánvalóan, tehát az, hogy te vagy felelős dolgokért, az szerintem mindenképpen kihívás.
Szerintem még kihívás benne a csapat kis létszáma is, tehát például olyan viszonylag egyszerű gondjaink vannak, hogy jó lenne egy grafikus, akivel lehet szerződésben állni, jó lenne egy erőteljes pénzügyi és háttérsegítség, ilyesmik, tehát azok a témakörök szerintem a legnehezebbek, amikhez nekünk nincsen szaktudásunk, de egyébként meg kell tanuljuk ahhoz, hogy mindez jó legyen és gördülékeny.
És ezt tervezitek is, hogy megtanuljátok, vagy úgy gondoljátok, hogy majd eljutok egy bizonyos fokig, ahol már van valamilyen pénzforgalmatok, és akkor lesz, ami lesz a lapon, felvesztek valakit.
Amellett, hogy keresünk egyébként, most úgy tűnik, hogy sikerült kapcsolatot kiépíteni egy-két potenciális grafikus jelölttel, ettől függetlenül úgy gondoljuk, hogy persze így a csapat bővítésen kívül mindenképpen törekszünk arra is, hogy később minél jobb szakembereket, meg minél inkább olyan embereket, akik tudnak azonosulni a mi filozófiánkkal, azok csatlakozzanak hozzánk és segítsék a munkánkat. Mert egyébként sokkal könnyebb úgy, én azt vettem észre, hogyha tudják is a velünk dolgozó emberek, hogy miről van itt szó. Mert ugye egy grafikusnál sem mindegy, hogy tudja, hogy mi ez az élő szerepjáték, asztali szerepjáték, író szerepjáték, mert ez nagyban segíti nem csak a miénk, de az ő munkáját is, hogy nem kell állandóan konzultálnunk, hogy mit szeretnénk az oldalra, milyen jellegű grafikát. Most azért a grafikus mondom példának, mert az a leginkább vizuálisan, legjobban szemléltethető példa. Neki sokkal könnyebb, hogyha tudja, hogy milyen világot kell átadni a művével, a logóval, az oldalnak a dizájnjával kapcsolatban.
A családomnak van egy kisebb vállalkozás, egy egyszerű kis mikrovállalkozása, ami alapvetően igazából apából, anyából meg a bátyámból állnak jelenleg, de gyakorlatilag apának mindegy gyereke már valaha dolgozott ebben a vállalkozásban. És ugye a szüleim példáját látva, az, hogy alapvetően ők nagyon sok mindennel foglalkoztak, de egy idővel ugye mindenre rá kellett látniuk. Nem tudnak mindig mindent megtanulni. Nem tudnak mindenhez érteni. Amit nekem annó ők igazából mondtak, hogy arra törekedj, hogy a rendszert lásd át az egészben. Azt lásd át, hogy azok az emberek, akikkel te később együtt tudsz majd dolgozni valamilyen formában, vagy egy szerződéses formában, vagy akár egy alkalmazotti státuszban fel tudod őt venni. A lényeg az az, hogy ráláss arra, amit ő csinál, illetve bíz az ő megérzésében és bíz az ő döntéseiben. Én nem gondolom azt, hogy mindannyian mindent meg tudunk tanulni. Persze a kezdetek szakaszban törekedni kell rá, hogy mindenféle területet le tudjunk fedni, de szerintem a későbbiekben, ahogy mi is tanulunk, egyrészt ez abban fog minket segíteni, hogy a megfelelő szakembereket tudjuk majd megtalálni a csapatunkba. Ha már nekünk is van valamennyi rálátásunk arra, hogy egy pénzügyi folyamat hogy működik, egy jogi procedúra hogy működik, akkor így fogjuk találni azokat az embereket, akik tényleg kompetensek ebben az egészben. Kezdetben ez mindenképpen nehéz lesz, de én teljesen bizakodó vagyok a jövővel kapcsolatban, még akkor is, ha most ez az eleje döcögősebb és akár erőforrás hiányosabb is.
És ha már a jövőről beszéltél, azt hol látjátok magatokat 5 év múlva, vagy 10 év múlva?
Erről pont tegnap folytattunk le egy gondolatmenetet, hogy látnánk magunkat 5 év múlva.
Mondjuk azt természetesen gondolom, hogy már akarjátok nyerni a következő fordulót.
Az tényleg természetes.
Igen. Erre ezen fogunk dolgozni, igen.
És utána?
Mindenképpen szeretnénk nemzetközivé válni, maradni és válni, amennyire csak lehet, de azt is beszéltük, hogy alapvetően ezt a baráti hangulatú vállalkozást, tehát hogy nincsenek irreális ilyen multivállevő vágyaink, tehát hogy ezt a fajta ilyen közösségben mi jól érezzük magunkat, tehát hogy hosszú távon is nyilván szerződött emberekkel, de hogy nagyjából ilyen formában szeretnénk megmaradni.
Ezt úgy értsem, hogy nem akarjátok a barátságotokat feláldozni az üzletért, még akkor sem, hogyha az képes lenne olyan fejlődésre, ami milliárdos cégé teszi, vagy Forbes 500-as cégé teszi esetleg?
Ez egy nagyon jó kérdés, Krisztián, ezen most teljesen drámaian ért. Én most csak a magam nevében válaszolok. Szerintem ilyen jellegű vállalkozásokat nem lehet már azután folytatni, hogy az ember feláldozta érte a barátságot, vagy a jó kapcsolatot, mert szerintem a kettő az kizárja egymást egy ilyen ötlet esetében, de biztos, hogy egy sokkal bizniszesebb adja a gondolkodó 40-es férfi, például egész mást válaszolna erre a kérdésre. Tehát én ezt most a magam nevében mondtam csak.
Én egyébként pont azt akartam válaszolni, hogy nem kell. Én úgy látom, hogy nem, ez nem opció nálunk valahogy.
Szerintem az élet kínálhat ilyen extrém helyzeteket, tehát ilyen van, hogy akkor most döntsd, hogy most ez az érték fontosabb neked, vagy az, és azért én már láttam embereket, akik így meg is értettem, hogy a sok pénzt meg a jó melót választották, és akkor nem annyira voltak jóban utána már a baráttal, barátnővel, tehát azért tud az élet ilyen lenni, de mondjuk szerintem mi négyen nem ilyenek vagyunk, vagy én nem ilyennek érzem magunkat most így jelenleg.
Hát azért, ha mégis, figyelj, valami konfliktus van köztünk, lejátszunk egy kampányt, ahol halomra őrjük egymást.
Ugye a kampány az a szerepjátékban, az a történet.
Igen, köszönöm a pontosítást, igen. Tehát hát mondjuk egy kampány az hosszabb, tehát ha nagyon pontos akarnék lenni, akkor egy kalandot lejátszanánk, ahol majd mindenféle fegyverekkel úgy késeljük meg egymást, ahogy csak szeretnénk.
Ahogy kivegyünk a hóra.
Szóval nagyon jó feszültség levezető, a saját termékünket fogjuk erre használni, és teljesen legális keretek között lebunyózzuk a konfliktusokat, úgyhogy szerintem
nekünk fontos a közösségünk. Itt nem csak most négyünkre gondolunk, hanem hogy akikhez szeretnénk szólni. Az, hogy mi jóban legyünk, és hogy jó véleményen legyenek az emberek egymásról, és hogy ez igaz legyen, ne egyfajta más, szerintem az fontos. Tehát emiatt is fontos a jó viszony mindenképpen. Tehát ezt ilyen hideg aggyal nem hiszem, hogy lehet csinálni, vagy ilyen sima, reális megfontolások mentén.
Nagyon szeretem azt ebben a csoportulásban, hogy egyikünknek sem az az élet célja, hogy gazdag legyen és 3 különböző jachtja legyen. Mi mind szeretnénk csinálni valamit, amit szeretünk, olyanokkal, akiket szeretünk, és lehetőleg minél magasabb szintre eljutni. Tehát ez a nagyon sok pénzért feláldozni mindent, amit szeretünk, az szerintem nem egy olyan jó választás.
Nyilvánvaló, de azt ugye, amikor mondtam, hogy nagyon sok pénzért és nemzetközi vállalat és óriási siker, pénz, csillogás, azt csak sarkítva mondtam. Valószínűleg sokkal hamarabb kerültök ilyen választási helyzetbe, amikor döntenetek kell, hogy a céget viszitek tovább, mert kell a fejlődés, és nagyon pörgős a dolog, és sok embert kell fölvenni, vagy éppen én azt kívánom nektek, hogy sikeretek legyen. Nem kell ehhez mondjuk milliárdos bevétel valószínűleg az első időszakban sem, hogy ezt a döntést meg kell hoznotok. De értem, hogy mit mondtok, és így nagyon szimpatikus, hogy azt mondjátok, hogy oké, akkor mi most együtt maradunk, és az a barátság fontos, és remélem, hogy így is lesz. Megkérdeztetem, hogy valamelyikőtök gondolkodott-e azon pár évvel ezelőtt, amíg nem volt ez a csapat, hogy alkalmazott lesz valahol?
És én jelenleg is alkalmazott vagyok valahol, bár nyilván a helyet ezt nem szeretném mondani.
Kérdés az arra fog vonatkozni, hogy most így visszagondolva bánjátok-e, hogy mostantól kezdve tulajdonképpen vállalkozóként is tekintetek magatokra?
Én igazság szerint semmilyen képen, tehát, hogy számomra ez a vállalkozói lét, ennek minden kockázatával és szabadságával együtt mindig is egy olyan ideál volt, amit én szerettem volna megvalósítani. Alapvetően is ebben az élethelyzetben tudtam volna magamat a legjobban elképzelni, és én személy szerint tudatosan is készültem már erre korábban is, hogy egyszer szeretnék egy olyan ötletet és egy olyan csapatot magam köré, akivel meg tudjuk mászni a legnagyobb hegycsúcsokat, és én igazából nagyon hálás vagyok azért, hogy ez a csapat így együtt összejött. Egy picit még visszareflektálva az előző kérdésedre. Én úgy gondolom, hogy minden kapcsolaton dolgozni kell. Nyilvánvalóan egy súlyosabb élethelyzetben nagyobb választásokat fog hozni elénk az élet, de a legfontosabb az, hogy ismerjük egymás határait, korlátait és képességeit, és e szerint tudjunk empatikusan hozzáállni a másikhoz. Szerintem lehet ketté választani az üzletet és a barátságot olyan szempontból, hogy semmiképpen sem ideális, hogyha kettő egymásnak a rovására megy, még akkor is, hogyha néha hozhat ilyen helyzetet az élet, de az egymás jó megismerésével és az egymásba fektetett bizalommal szerintem ez amúgy egy áthidalható probléma a későbbiekben is.
Válaszolva a kérdésedre, én is dolgoztam olyan helyen, amilyen nagyon rendszerkövetést igényelt, abszolút hierarchikus beosztásokon alapult, és szerintem az csak jó, hogyha az ember mind a két formát megtapasztalja, mert hogy nem tudom, ebbe általában egyet értenek az emberek, hogy egyik se jó vagy rossz, hanem csak egyszerűen másfajta viselkedést vár el, és ebben így szerintem fejlődik az ember leginkább intelligenciája, hogy ezt így tudja, hogy most így viselkedem, most pedig úgy. Tehát, hogy ezt csak külön kell választani szerintem a két dolgot.
Én viszont jelentkeznék, mert én főleg alkalmazottként képzeltem el magamat előtte. Én építészmérnöknek tanulok, építészmérnök jó, bármikor alapíthat saját irodát, az 10 év, mire kap normális projektet, de egyébként egészen könnyen lehet alkalmazottként egy már létező irodában dolgozni. Én sose akartam főnök lenni, igazából én nem tartom magamat főnök személyiségnek, projektorientált vagyok. Ha szeretem azt a projektet, amivel dolgozni kell, vagy legalább a technológiát, amivel dolgozni kell, akkor én szívesen dolgozom alkalmazottként is. Most az, hogy itt főnök vagyok, vagy ilyen cégalapító tag, ez nekem ugyanúgy belefér a dologba, mert a munkakörnyezet a számomra megfelelő és élvezetes.
Őszintén szólva, voltam már, én mondjuk most diákmunkásként dolgozom, tehát az is egyfajta alkalmazotti státusz, egy kicsit speciális, de az. Hát szeretnék azért mást is kipróbálni, na.
Ti már ezzel befektetési státuszban vagytok? Tehát valaki már meg is kereshet titeket, hogyha ebbe pénzt akar tolni?
Most fogunk abba a stádiumba kerülni még szép lassan, hogy minket ilyen módon meg lehessen keresni. Tehát, hogy már ráléptünk az útra, szeretnék diplomát fogalmazni, és akkor ahogy tudjuk azt az ügymenetet vinni, úgy ez most már lassan nyílve is fog ütődni.
Ennyi volt ma a Ring Podcast, Esszú Bíbor, Dóra, Vivian, a Co-Writers csapata, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és a hallgatóknak is köszönöm, hogy velünk tartottak. 2 hét múlva ismét jelentkezünk itt a Spotify-on, a Google Podcast-on és az Apple Podcast-on, akkor is tartsanak velünk. Szép napot kívánok mindenkinek!
Ring Podcast. A vállalkozó nőkről és vezető üzletasszonyokról. Női vállalkozói történetek a Ring Podcaston. Iratkozz fel a Ring Podcast csatornájára a Spotify-on, a Google Podcaston és az Apple Podcast alkalmazásokon.